progress.
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai napon, csak hogy lássalak titeket is, az erőről lesz szó, erő. Beszéltünk már róla, és még fogunk is. Nem ez az első alkalom, és nem is ez az utolsó. Csak mostanában a Lukács evangéliumát olvasom, és rám ugrik belőle rendszeresen, és itt majdnem minden fejezetben ott van, hogy az Isten ereje volt vele, ő volt vele Jézussal, hogy ő gyógyult, és az erő, és ezt mindenki látta, és elcsodálkoztak, és ott volt az Isten ereje, és az erő eddig még nem tűnt fel, de a Lukács evangéliumában nagyon erőteljesen ott van az, hogy Istennek az ereje van Jézussal. És mivel ugye szoktam frusztrálódni azon, hogy miről legyen szó itt, az nagyon kedves Isten, hogy a következő 10 alkalmat így felsorolt, hogy miről, úgyhogy most már nem vagyok plusz, tehát egyáltalán a következő egy évre körülbelül. Úgyhogy mai napon az erő Lukács evangéliumában, és semmi barna papír, semmi alternatíva, hanem hardcore biblia tanulmányozás. És az van bennem, hogy ez az erő, ez annál sokkal hatalmasabb erő, mint ami ahhoz elég, hogy végig szenvedjük és végig küzdködjük az életet. Tehát, hogyha valaki úgy éli meg az életet, hogy egy szenvedés és küzdködés az egész, akkor ez egy teljesen jogos megélés, és abszolút vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember csak küzdés megy és küzdés szenved. És pont ezért van szükség erre az erőre, mert ez az erő, ez annál sokkal-sokkal hatalmasabb, mint ami ahhoz elég, hogy túléljünk. Hogyha megnézzük ezt a szót, több szót is használ a Biblia az erőre, de az egyik legerőteljesebb az a dynamis, amit már korábban emlegettem, hogy ebből származik a dinamit szó, ami egy ilyen robbanóan átütő erő, akkor rengeteg helyen szerepel a Bibliában ez, és több jelentése is van. Először szeretném megnézni azt, hogy miket jelent ez a szó, hogy erő, dynamis. Aztán azt néznénk meg, hogy Jézus és az erő, tehát hogyan nyilvánult meg, és hogyan látszódott, és hogyan volt az ő életében, működésében az erő. Aztán megnézzük azt, hogy az apostolok, tanítványok, meg mi, szóval az erő és az emberek, mert így Jézuson kívül, és végül pedig azt, hogy nekünk ehhez van-e bármi közünk. És hát szeretném mondani, hogy van. Szóval erről a három pontról lenne szó, és először akkor megnéznénk, hogy mit jelent ez. Ez a dynamis elsősorban azt jelenti, hogy erő, erősség, hajtóerő, ellenálló erő, tartósság, szilárdság, erély, kitartás. Ezen kívül hatalom, erő, hatalom. Hatalom olyan értelemben, hogy tekintély, befolyás, uralom, jogkör, hatáskör. Amikor Jézusnak van ereje, meg hatalma, akkor abban van erőteljesség, hajtóerő, erő, tartóság, szilárdság, kitartás, és van tekintély, befolyás, uralom, jogkör, hatáskör. Ezen kívül az erő, most ez az alapján mondom, hogy miket jelent ez, hogy a Bibliában milyen értelemben használatos ez a szó, milyen jelentéstartalommal használja a Biblia ezt a szót, ami az Istennek az ereje. Mert hogy használja olyan értelemben, hogy képesség, lehetőség, potenciál, tehát egy lehetőség, egy hatékony lehetőség, tehát ami ténylegesen érdemi, megfelelő képesség a teljesítésre. Nagyon érdekes volt egy angol bibliai lexikon, vagy ilyen magyarázó, szómagyarázó akármi, ami így összefoglalja, hogy mi ez az erő. Nagyon érdekes. A hívő számára az Úrtól származó, vagy az Úrban rejlő képességeinek az alkalmazásával elérhető teljesítmény. Tehát az a hívő számára ez az erő, ez az a teljesítmény, amit az Úr képességeivel tud elérni. Érthető? vagy még egyszer? Okay. Az erő Istennek a képessége által. Tehát Isten képes, és ez az erő, ez az, ami az Isten képessége általi erő. Megvan? Okay. És az életnek minden területén szükséges, hogyha valóban szeretnénk, hogy növekedjünk. Ezen kívül a következő jelentése ennek az erőn, a dünamisznak az, hogy csoda. Tehát amikor Jézus járt, kelt, tanított, gyógyított, csodákat tett, akkor is ez a dünamisz erő nyilvánult meg. Tehát egyrészt erő, másrészt csoda. Ezen kívül a harmadik jelentést tartom egy ilyen csokor, hogy hadsereg, haderő, fegyveres erő. Ugye ezt a hagyományos világi nyelvezetben is használják, hogy mint hogy erő, haderő. Tehát, hogyha mondjuk egy országnak van egy ereje, akkor az alapvetően haderő, fegyveres erő. És ez is, tehát Jézus ezt a hasonlatot, meg Pál is, ezt a katonásdi, fegyveresdi, harcolósdi hasonlatot abszolút használja a keresztény életre. Jézus is, Pál is. És ennek az egyik kulcsa az az erő, ami Istenben van, az a dünamisz erő. Úgyhogy legutóbb említettem, hogy amikor Jézust a Gecsemáné kertben elfogták, akkor jött egy kisebb csapat harcos, és ott említettem azt, hogy hányan jöttek a katonák, és ott voltak ilyen, tehát csodálkoztatok azon, hogy milyen számot mondtam, nem emlékszem, milyen számot mondtam, de most utána néztem a biztonság kedvéért, hogy ott hány katona jött és fogta el Jézust, és valószínűleg rosszul mondtam, hogy légió, ugye a gadarai megszállott, amikor azt mondta, hogy légiónyi démon van benne, akkor az egy ilyen 4500-6000 fő volt egy légió, tehát ennyi volt a gadarai megszállottban. Elég sok. Jézust egy tized légió fogta el, tehát az, amit János evangéliumon használ a János 18-ban, amikor a Gecsemáné kertben elfogják Jézust, akkor az a katonai egység, amit ott megnevez, hogy ők jöttek Jézusért, az egy tized légió, azaz 450-600 ember az, aki jött elfogni Jézust. Amikor ő ugye meglátta őket, eleve csodálkozott, hogy tehát miért jöttök így, ennyien, meg felfegyverkezve, dárdákkal, lándzsák, amikor minden nap ott tanítottam a templomba előttetek, és kérdezték ugye, hogy a názareti Jézus kérdés azt válaszolt, hogy én vagyok. És amikor kimondta ezt, amit a múltkor beszéltünk, hogy égő csipkebohorból is ezt mondta Isten, hogy én vagyok, a vagyok, aki vagyok, ez Istennek a neve, a vagyok, aki megnyilvánul. Bemutatkozott és kijelentette ezzel azt, akik hallották ezt, értették, hogy én Isten vagyok, az örökkévaló vagyok, aki vagyok, én vagyok az. És erre ez a 450-600 ember így hátrahőkölt, és így minimum fenékre ült, vagy hátrahőkölt, és aztán úgy kaparták magukat össze, és akkor így mondta Jézus, hogy oké, mehetünk. Szóval hogy ez az az erő, ami Jézusnak egyetlen szavában úgy megnyilvánul, hogy arra 600 ember hátrahőköl. Ilyen erős ez az erő. Na most, ha megnézzük azt, hogy Jézus hogyan volt ezzel az erővel, van pár érdekesség így bevezetésképpen, hogy Jézus is erősödött. Ez számomra meglepő, hogy őnek ugye miért kéne erősödnie. A Lukács 2.40-ben az van, hogy a gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. De múltkor emlékszel, hogy néztük a Bibliában, hogy a mi fordításunkban az, hogy erősödött, vagy növekedett lélekben, és végülis nem, tehát az eredetiben az van, hogy növekedett és erősödött, megtelt bölcsessége, és az Istennek a kegyelme volt rajta. Tehát ő, gondolom fizikailag, és ugye ez a rész ugye arról szól, amikor gyerekként ugye növekedik, és mindenki előtt kedves, hogy ő erősödött. Fizikailag mindenképpen, nem tudom, hogy más értelemben volt-e neki szükség erősödése, ez érdekes legalábbis. Jézusnak is kellett erősítés, mint másik érdekesség. A Gecsemáné kertjében, amit az előbb említettem, Lukács 22.43-ban, azt mondja, hogy ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. halállal tusakodva, utána még buzgóban, vagyis még őszintébben imádkozott. Tehát amikor ugye volt ez a küszködése, hogy akkor ő most kiígya ezt a poharat, vagy ne, tehát teljesen tisztában volt az, hogy mi vár rá. És ez neki egy kifejezett gyötrelem volt az, hogy ő a halállal ott tusakodik. És ebben az ő gyötrődésében jött egy angyal, és erősítette őt. És aztán végül is ugye azt mondta, hogy oké, atyám, legyen meg a te akaratod. És ilyen, szóval Jézus mielőtt véghez vitte a világtörténelem legnagyobb cselekedetét, előtte neki erősítése volt szüksége. És ez olyan, hát nagyon bátorító, mert ezek szerint még Jézus is, aki ugye a világ mindenség teremtője és ura, amikor ekkora kívásban van, amiben mi nem fogunk kerülni sose, hogy kell neki erősítés az atyát, és atya küld neki erősítést, erősítette őt, és ő pedig megerősödött, és aztán azt mondta, hogy legyen. Na, ezek csak érdekességek. Az a kérdés, hogy mit csinál ez az erő? Ez az erő egyrészt a világ mindenségnek az összetartója. Lukács 21:26-27-ben azt írja, hogy az emberek megdermednek a félelemtől. Ja igen, ez most arról szól, hogy amikor Jézus elkezdi mondani azt, hogy mi lesz majd a végidőkben. Tehát amikor majd ő majd visszajön, és olyan, mint a Máté 24, hogy amikor a gonoszság elhatalmasodik, az emberek szívében a szeretet kihűl, stb. Ezek. Tehát egy ilyen Armageddon jellegű ilyen leírás arról, hogy mi lesz majd a világnak a végén. És azt mondja, hogy akkor majd, tehát Jézusnak ez a beszámolja, mi lesz majd az, amikor majd jön a világ vége, és ő pedig majd ugye visszajön dicsőségben. Ennek a részletes leírásában szerepel ez a két mondat, hogy az emberek majd megdermednek a félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár. A szó szerinti fordításban az, hogy az emberek uldokolnak majd a félelemtől, és annak sejtésétől, ami a földre vár, mert az egek tartó erői, vagy pedig a világmindenség tartó erői, dynamis tartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy dynamis hatalommal és dicsőséggel, másképpen jó hírrel, pompában, nagyszerűségben jön el, és azzal a dynamis hatalommal, ami egyébként a világ mindenség tartó erője, ami akkor meg fog rendülni. Tehát ez a dünamis, az isteni erő tartja össze a világ mindenséget. Ettől áll az egész. Micsoda erő kellenek ahhoz, hogy a bolygók ott legyenek a pályájukon, hogy a gravitáció mindent a föld közepe felé húzzon. Micsoda erők vannak jelen, amikor egy vulkán kitör, amikor egy hely, amikor egy kontinens megmozdul. Ezek a világ mindenséget összetartó erők, és ez még csak a mi föld bolygónk, és akkor még ott van az egész univerzum. Ennek az egésznek az összetartó ereje az a dünamis isteni erő, amiről itt most szó van. Másik, amit tesz, ez az erő, a dünamis. Természet feletti csodát tesz, mint például a szüzenfogantatás, ami ugye Máriával volt egyszer, és máskor sem lesz, azt gondolom. Az angyal azt felelte neki, tehát ugye jött Máriához az angyal, ugye Gábriel, amikor itt megbeszélték azt, hogy lesz ez a dolog, akkor majd te most fogansz méhedben, stb., és akkor majd szülsz majd egy fiút, akinek apja Isten lesz majd, nem föld, stb., és elmagyarázta neki Gábriel, hogy most mi lesz. Az angyal ezt felelte neki. A Szent Szellem lejön, és a legfelségesebbnek a dünamis ereje fog téged beborítani. Ez a szó, ahogy szokták fordítani, hogy beárnyékoz, ez egy kicsit olyan fura, vagy olyan nehezen fogható. Megnéztem az eredetit, és az van benne, hogy beborít, mint egy felhő, vagy elrejt. Tehát ez az Istennek az ereje téged beborít, vagy elrejt, téged beárnyékol, beburkol téged ez az erő, és ott történik egy természetfeletti dolog, és ezért, aki tőled születik, a Szent Isten fiának fogják nevezni. Tehát itt lesz egy olyan csoda, egy természetfeletti jelenség, amikor Szent Szellem jön, leszárad, és beburkol, és ott történik valami, és ebben megszületik az Istennek a fia. Szóval ő ilyen természetfeletti dolgokat bír csinálni, ez az erő, ami számunkra teljesen felfoghatatlan, hogy az ott hogyan volt. Hallottam most az elmúlt fél évben egy gúnyolódó embert, akinek próbáltam volna elmondani azt, hogy Jézus az Istennek a fia, és erre elkezdtem mondani, hogy sperma helyett Szentlélek, mi? Na persze. Komolyan, ezt így mondja egy ember, és gúnyolódik rajta, és egyébként ő elvileg hívő. Szóval, hogy és ez nem gond, csak annyi, hogy neki nehezen elfogadható az, hogy itt történt egy természetfeletti jelenség. Ez neki nagyon nehezen elfogadható, mert nem tudja megmagyarázni fizikailag, hogy ez hogyan történt. És nyilván ez egy misztérium, ezt nem hiszem, hogy így bárki úgy, vagy ha ti értitek, akkor mondjátok, léci. De hogy ez egy olyan dolog, amit Isten végzett, és egészen egyedi, és számunkra kevéssé megfogható, de az biztos, hogy egy olyan erő kellett hozzá, ami a természeti rendet ott felborítja. Ez ott nem a természetes folyása volt a dolgoknak, hanem egy azon felüli. Másik, ami időről időre visszatér, hogy mit csinál ez az erő, és hol használja Lukács evangéliuma ezt a szót, hogy dynamis, az a gyógyításoknál szerepel. Például Lukács 6.19-ben az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő, dynamis erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Mindenkit. Nincsen egy darab olyan hely sem a Bibliában, ahol azt látnám, hogy így, haj, bocs, téged nem gyógyítalak meg, mert nem érek rá, vagy egy kicsit még küszködjél. Tehát mindenkit meggyógyított. A legenyhébb, amit használ az ige arra, hogy hány embert gyógyított meg kiket, az az, hogy sokakat. De a legtöbb helyen mindenkit. Úgyhogy visszautasítást, vagy bármi ilyesmit nem látunk sehol Jézus részéről, olyat se, hogy valaki szeretett volna meggyógyulni, és ő ment, és akarta, és Jézus azt mondta volna, hogy ja, nem, ennek most nincs itt az ideje. Tehát ha megnézzük a következőt, hogy mennyire sajátja, mennyire nem tudatosan Jézusnak az alaptermészete volt a gyógyítás, az a vérfolyásos asszony, meg ahogyan ő meggyógyult, hogy ugye a sztori maga az, csak azok kedvére, akik nem annyira ismerik, hogy egy óriási tömeg volt, egy nő, aki egész életében azzal küszködött, és a vagyonát is ráfizette, hogy vérfolyásos, tehát valamilyen női betegsége lehetett, ami miatt egész életében vérzett. Küszködött sokat, stb., és ő hitt abban, hogyha oda küszködi magát valahogy Jézushoz a tömegben, azzal együtt, hogy ő tisztátalan, és hogyha bárki felismerte volna, hogy ő megy oda, ugye törvényszegés volt ez, tisztátalan nem mehetett közösségbe, tehát őt akkor helyben halálra kövezhették volna, vagyis nem tudom, hogy milyen büntetés lett volna konkrétan, de emlékeim szerint halál, igen. Tehát ő ezt felvállalta, és ment azért, hogy csak ha megérintem a ruháját, már meggyógyulok. És amikor megérintette a ruháját, akkor Jézus így nézte, hogy ki érintett meg engem. És mondták, hogy tanítanak, hogy hát mekkora a tömeg, hogy lehetne itt megmondani azt, hogy ki érintett meg téged? Hát én éreztem, hogy erő áradt ki belőlem. Tehát itt most ez egy olyan rész, ahol egy olyannak lehetünk szemtanúi, ahol Jézus nem tudatosan direktben gyógyított, hanem tudattalanul. Ő úgy gyógyított, hogy nem is tudott róla, hogy ő éppen ezt csinálja. És ez csak megmutatja számunkra azt, hogy Jézusnak ez annyira alaptermészete, annyira sajátja, hogy akkor is azt csinálja, amikor ő ennek nincsen tudatában. És ha bárki hozzáér, már erő árad ki belőle, és ez az a dynamis erő, amit a világmindenség összetartójáként nevez meg a Mária beburkolásánál nevez meg az összes gyógyításnál ezt az erőt nevezi meg. Az a természetfeletti erő, ami az Istennek ez a hatalma és ereje. Ez az erő az, ami spontán kiárat Jézusból úgy, hogy valaki megérintett, csak a ruháját, és ez már kiárad belőle. Van még a Lukács evangéliumában az 5-7-nél egy olyan rész, amikor szintén gyógyítás volt, és történt egy napon, hogy leült tanítani, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók is, akik Galileának és Judának minden falvából és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje volt ott, hogy gyógyítson. Ez a dünamis erő. A mi magyar fordításunkban az volt, hogy az van, hogy az Úr ereje vele volt. Igazából az van az eredetiben, hogy az Úr ereje volt az, ami gyógyított. Ez a dünamis erő volt az ott akkor, ami gyógyított. Ez nem csak úgy vele volt ez az erő, hanem ő volt, az erő volt az, ami gyógyított ott, amikor ő tanított. Igen. Lukács 5:17. A következő, amit látunk ennek az erőnek a működésénél, az, hogy erősebb a gonosznál. Ez a dünamis erő, ez egyszerűen olyan erő, ami a gonosznál erősebb. És ez lehet, hogy sokaknak jó hír. Én remélem, hogy ez nagyon sokaknak jó hír, akik a gonosznak az igája alatt szenvednek, hogy Jézusnak az ereje, ez a dünamis erő, ez egyszerűen erősebb a gonosznál. És Jézus ezt itt elmagyarázza, hogy miért. Az előzmény az, hogy bevádolták Jézust azzal, most éppen azzal vádolták be, hogy Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket, ez maga a vád. És ugye erre ő reagált, és úgy hosszan úgy vezeti le azt, hogy akkor hogyan van ez a dolog, ha Istened meghasonlás. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, mondja Jézus magáról, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi a fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. És ezt abszolút, majd nézzétek meg, ha gondoljátok, milyen szövegkörnyezet van ott, de ezt az egészet annak magyarázatára ecsetelte így, hogy van az erős ember, aki fegyverrel őrzi maga házát, de ha nála erősebb tör ellene, aki ő nála erősebb, akkor elveszi a fegyverzetét, amiben bízott, és szétosztja a zsákmányát. Tehát semmi. Tehát onnantól kezdve elveszi, és szétosztja. És ez az, amit Jézus csinál, azt mondja, hogy én itt vagyok, és én erősebb vagyok az ördögöknél, akivel ti ugye bevádoltok éppen, hogy én az ő hatalmával, gerejével csinálom ezeket a dolgokat. És ennyi. Tehát ő levezette azt, hogy ő erősebb a gonosznál. És hát ugye be is mutatta, mert hogy ő léptennyomon kinyilvánította azt, hogy ő hatalommal bír a gonosz fölött. Például Lukács 4:36-ban ámuldoztak, és félelem fogta el, konkrétan az eredetiben az van, hogy ekkor ámuló félelem, tehát ilyen fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, milyen beszéd ez? Hatalommal és dünamis erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. Tehát ott van egy megszállott ember, akihez ugye ráparancsolt, kiment belőle az a tisztátalan akármi, és elcsodálkoztak azon, és ugye már ilyen félem fogta el őket, hogy milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel, dünamis erővel parancsol ő a tisztátalan szellemeknek, és azok kimennek. Másik helyen, Lukács 4:32-ben álmélkodtak a tanításán, mert szavának ereje volt. Itt egy másik szót használ az erőre, ami azt jelenti, hogy lehetőség, képesség, teljhatalom, hatalmi terület, egészen hasonló jelentéstartalom. Tehát a szavának ereje volt, képessége, teljhatalma, és egyszerűen hatalmi területe volt a szavának. Ő, amikor egy szót kinyilvánított, akkor ott neki abban hatalmi területe volt. Aztán, amikor 40 napig volt Jézus a posztában, és ott az ördög ugye megkísértette, Jézus meg eléggé, hát így frankon helytált. És ezt követően pedig Jézus a Szent Szellemnek az erejében visszatért Galileában, és a híre elterjedt az egész környéken. Itt szintén ez a szó szerepel, hogy a Szent Szellemnek a dünamis erejében tért vissza. Tehát, amikor jön a gonosz, és kísért minket, egyszer, megállunk, kétszer, megállunk, harmadszor, aki... jó. Jézus ezeken így átment, és aztán pedig ő nem kifáradva, mint egy mosott rongy, tér haza, mint ahogyan szoktam néha ilyenek után. Vagy, hú, ez te nehéz volt, én most legszebben aludnék, és ezt most ki kell pihenni, stb. Nem, Jézus. Ez, tehát 40 nap böjt után, amikor nem evett 40 napig, eléggé éhes volt. Az első kísértés pont erről szólt, hogy éhes. Nem, az az első volt, ugye? Hogy egyél, tehát köveket is változtak kenén. Nagyon éhes volt. 40 napig nem evett. Nem tudom, én még nem tudtam ezt megcsinálni, lehet, nem is fogom, de hogy nagyon éhes volt. Utána olyan kísértésekben volt része, amikor így személyesen a sátán jött és kísértette őt, és ez őt nem készítette ki. Tehát ő ezt követően, amikor lement ez a 40 nap, utána a három kísértés lement, és ő pedig az Istennek a dünamis erejében tért vissza Galileába. Azzal az erővel, ami összetartja a világ mindenséget. És ő ezzel tért vissza, nem kifáradva, hanem erősen, nagyon erősen. Nézzük meg, hogy hogyan van ez az erő a tanítványokkal, és egyáltalán velünk. Tehát szeretném, hogyha közelednénk ez az erőhöz mi is. Lukács 22:32-ben azt mondja Jézus, Simon, Simon, íme, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Itt ezt az erősítset, hogy ugye ezt követően van az, hogy Péter elárulja Jézust háromszor, stb. Utána nagyon szégyeli magát, bujkál, stb. De aztán ugye eljön az, hogy Jézus visszajön, stb. Utána még Szent Szellemet is kap, stb. És hogy utána megvan az az erő, amivel ő a pünkösdi beszédben prédikál, és 3000 ember megtér helyben. Tehát Jézus látta benne azt a potenciált, amit itt még keresztfeszítés előtt még csak ilyen, hát hogy mondjam, nem, tehát hit kellett ahhoz, hogy ő ezt lássa. És ő azt mondja, hogy majd, ha megtérsz, majd, ha te visszakanyarod hozzám, akkor majd erősítsd a te atyád fiait olyan értelemben, hogy szilárdítsad őket. És nekünk ez szerintem abszolút feladatunk. Ugye Jézus is mondta, hogy amikor a mennybe menetele előtt azt mondta, hogy én most elmegyek, és ti pedig menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkezdtem én őket, Atya, Fiú, Szent Szellem nevében, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Tehát nekünk meg kéne tartani azokat, amiket Jézus az apostoloknak parancsolt, és itt például azt mondta, hogy majd, ha megtérsz, erősítsd atyád fiait. Magyarul ez nem csak Péternek szól, hanem nekünk is szól, hogy mi legyünk szívesek, erősítsük és szilárdítsuk a mi tesóinkat. Tehát, hogyha valakinek szüksége van erősítésre, akkor léci, erősítsed, szilárdítsad. Ez szilárdítás értelemben. Tehát, hogyha inog, hogyha bizonytalan, hogyha imbolyog, szilárdítsad, erősítsed. Nyilván az Istennek az ereje az, ami benned van, amivel tudsz érdemben szilárdítani bárkit. Lukács 9:1, tanítványok kiküldése. Miután összehívta a 12-t, ez a 12 apostolnak kiküldése, miután összehívta a 12-t, erőt, dünamis erőt és hatalmat, amit az előbb használt, hatalmat, lehetőség, képesség, teljhatalom, hatalmi terület, adott nekik minden ördög, minden démon, minden tisztátalan szellem és gonosz szellem fölött, és a betegségek gyógyítására. Gyógyít olyan értelemben, hogy konkrét gyógyulásnak a jelentése, és nagyon érdekes, még ez a gyógyítás, amit itt ír, azt is jelenti, hogy kísérőnek lenni és szolgálatot végezni. Ez annyira szép számomra, hogy az a fajta gyógyulás, amire itt Jézus gondol, az egy olyan gyógyulás, ami gyógyulás is, illetve egy kísérés. És hogy van olyan, amikor egy embernek a gyógyulása úgy zajlik, hogy kíséred, és hosszan kíséred. És milyen gyönyörű volt itt a múlt héten az, hogy 3 éven át ment ez az egész folyamat, amiről múlt héten hallottuk a beszámolón, és hogy milyen gyönyörű, hogy Isten őt végig kíséri ebben, És hogyha mi ebben ott tudunk lenni, és tudjuk őt ölelgetni, meg bátorítani, meg egymást is, az mekkora dolog. És az ő gyógyulásának az eszköze. Fantasztikus. Szóval ő adott dünamis erőt, és hatalmat, tejhatalmat, meg hatalmi területet is minden ördög és minden tisztelt hamszellem fölött adott a tanítványoknak, hogy menjenek ki, és ugye elmondta, hogy miket csináljanak. Következő rész, Lukács 10:19-ben azt mondja, íme hatalmat, azaz lehetőséget, képességet, tejhatalmat, hatalmi területet adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején, konkrétan minden, tehát az a minden, ami minden mást kizár, tehát úgy értem, az a minden, amiben tényleg benne van minden. Tehát hatalmat adott, hogy minden hogy kígyókon és skorpiókon taposítsatok, és az ellenségnek minden erején, kivétel nélkül, az ellenségnek minden csodáján és minden hadseregén, és semmi nem árthat nektek. Az a nagyon érdekes, az újszöv.hu-t nem tudom, ismeritek-e, ez egy még egy fiatal lelkész ajánlotta, hogy az ógörögöt meg lehet nézni, és akkor mész a kurzorra, és minden szóra rá lehet klikkelni, és leírja, hogy mit jelent az a szó. És akkor így úgy lehet nézegetni az ógörögöt, hogy igazából nem is tudsz ógörögöt. És nagyon érdekes végigmenni, főleg az ilyen érdekesebb vagy kérdésesebb helyeken, hogy mit jelentenek azok a szavak, amik ott vannak, és hogy vajon az a fordítás, amit használunk, az úgy ugye mennyire adja vissza azt, amit ugye kéne. És azt írja ez, hogy ugye hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapassatok, és az ellenségnek minden erején, minden csodáján, minden hadseregén, és semmiképpen semmi nem árthat nektek. Ez van az eredetiben, semmiképpen semmi nem árthat nektek. Ez nekem nagyon tetszik. Lukács 24:49-ben, íme, elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Ez, amikor Jézus mondja, hogy majd adni fogom a Szent Szellemet, ti csak várjatok. Konkrétan azon benne, hogy üljetek le a városban, tehát így nyugi, tücs, várjatok, egészen addig, amíg fel nem ruháztattok magasságos, dünamis erővel. Tehát az az erő, amit aztán ők pünköskor kaptak, azt ő megígért, hogy jönni fog és küldeni fogja, és ez az a dünamis erő, ami gyógyít, helyreállít, és a világmindenséget összetartja. És amíg fel nem ruháztattok, amíg magatokra nem öltitek, amíg beléktek nem költözik, amíg el nem tölt titeket ez a mennyei erő, a legmagasságosabbtól származó dünamis erő, amíg el nem tölt. És akkor ugye pünköstkor pedig ők ezt megkapták. És én hiszem azt, hogy ma is ez nem csak az apostoloké, ez a miénk is. Itt az 1 Péter 2.9.10-ben van az, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy miért? Hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságra hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, aki számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Tehát mi vagyunk a királyi papság, nem nemzet, azért, hogy hirdessétek a tetteit annak, aki ezt meg ezt elvégezte. Tehát ez az egész, az összes ígéret, az összes felszólítás, az összes kiküldés, ez nem csak az apostoloknak szól. Ez nekünk is szól mindenképpen, hiszen azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványok, hogy megtartsák azt, amit parancsoltam nektek. Tehát mindazt, amit mondott Jézus az apostoloknak, az egy az egyben nekünk is szól. Bármit olvastok az evangéliumokban, azok a felszólítások, parancsok, és nem csak tiszteltelyes javaslatok ezek, meg ilyen léci-léci tedd meg, hanem ezek felszólítások, parancsok, hogy menj, szeresd, menj, hirdesd, menj, gyógyíts, szabadíts, ez mind nekünk is szól. És nyilvánvalóan ez az ő ereje, az ő hatalma, az ő ajándéka. És a 2 Timoteus 1:7-ben még az van, hogy hiszen nem a félénkség, vagy a félelem szellemét adta nekünk, hanem az erőjét, a dünamis erőjét, a szeretetét és a józanságnak a szellemét adta nekünk. Tehát nem arra, hogy féljünk, hogy majd mi van, hogyha, ha nem sikerül, ha nem gyógyul meg, hogyha nem tér meg, hogyha nem ennek a szellemét adta, hanem annak az erejét, az erőnek a szemét adta, a Szent Szem, aki az erőnek a szeme, meg a szereteté, meg a józanságé. Na, úgyhogy ez van az a Bibliában. Az egészben csak szerintem az a legfontosabb kérdés, hogy nekünk ehhez egyáltalán mi közünk van. Van-e egyáltalán bármi közünk ez az egészhez? És mi a viszonyunk ezzel az erővel? Mert hogyha ez a tiéd, ez az erő, és benned él, akkor szuper. Akkor egyrészt csodálkozzál rá, hogy ez mekkora? Hogyha te ezt be tudod fogni, hogy ez mekkora, akkor légy, mesélj nekem róla, mert én nem tudom befogni. És rá lehet csodálkozni erre minduntalan, és folyamatosan, hogy ez mekkora. Hogy itt milyen dimenziók vannak. És kérlek, hogy legyél hálás, hogyha te ezt tudod, hogy ez benned él, és ott van a szívedben, akkor legyél nagyon hálás, hogy ez ott van benned. És nyilván legyél alázatos, és tudjad végig, hogy ez az Istennek az ereje benned. Ez nem egy ilyen saját dicsőség célzatú, villogni való, hanem ez az Istennek az ereje. Ő a góré, ő adta, az övé, minden szempontból övé a dicsőség is, az erő is, a kiküldetés, a feladat, meg minden az övé, főleg a dicsőség, de ez az erő is. És közben mi tisztában vagyunk, és legyünk tisztában azzal, hogy nélküle porszemek vagyunk, hogy semmire, sőt, tehát destrukció az, ami meg a lehúzás, meg az önzés, meg a hiúság, meg a mindenféle rosszatvárás, és a gonosznak a mindenféle munkája az, ami alapból bennünk van, meg ami minket hajt, Isten nélkül pedig főleg. És ennek legyünk tudatában, hogy ez mind az övé, viszont, hogyha tudod, és rácsodálkoztál, és hálás vagy, és alázatban vagy, éljél vele, éljél ezzel az erővel. Nehogy, ne, könyörögve, apukám szokta mondani, térden állva, sírva, könyörögve, kérlek, hogy éljél vele. Ne az legyen, ugye, amikor Jézus mondja a talentumokra a példázatot, hogy elment az Úr, ott adta talentumokat egyik, másik, harmadik szolgának. Az egyik kereskedett vele, stb. Ügyes volt. Másik kicsit kevésbé, de ügyes volt, még mindig kapott dicséretet, minden. A harmadik elásta. Nem örült neki Jézus. Nem örült neki, hogy elásta. Nem azért adta, hogy elássa. És amikor a múlt héten szó volt ez a lámpatartó, lámpás, hogy bevilágítsa az egész szobát, nem rejtető el a hegyen épült város, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem, ez nem olyan, amit ott ebben, pont ebben a részben is írja Jézus, hogy a lámpatartó nem azért van, hogy vékával letakard és bedobd az ágy alá. Nem azért van. Azért van, hogy világítson. Ezt az erőt nem azért kaptad, hogy elrejtsed. Nem azért kaptad, hogy bedugd az ágy alá, nem azért kaptad, hogy szégyed, nem azért kaptad, hogy féljél, hogy majd mi lesz, hogyha nem, azért kaptad, hogy kirakjad a lámpatartó, és az egész szobát bevilágítsa. Az egész otthonodat, az egész munkahelyedet, az egész lakókörnyezetedet, az összes barátodat, az összes ismerősödet, és akivel még nem találkoztál, azokét is. Mert azért van ez az erő, azért kaptad, hogy használd, hogy élj vele. Az Istennek az a szándéka, hogy minden ember üdvözüljön. És jelenleg nem látjuk azt, hogy ez így megtörtént volna, maradéktalanul. Rengetegen vannak, akik küszködnek, vergődnek, és szükségük van Istenre, és az Istennek az ereje van szüksége. És nálad ez ott van, és azért van ott, hogy ezt használd, hogy megmutasd. És azt is, Kolostortól tanultam először, és akkor még nagyon furcsa volt ez, amit mondtál, hogy bemutatni az Istennek az erejét. Először, őszinte leszek, nagyon visszásan hangzott ez így. De értem most már, meg kezdem kapizsgálni, hogy mi az, és nagyon, you've got the point, nagyon, hogy ezt az erőt egyszerűen, nem azt mondom, hogy kell, mert semmi sem kötelező, mindenki szabad, de egyszerűen inkább azt mondom, hogy kéne, hogy ez látszódjon, kéne, hogy ezt bemutassuk, és így legyünk szívesek, mutassuk meg a világnak az, hogy van az az erő, ami minden körülmények között nyugodt, van az az erő, ami mindig stabil, van az az erő, akire mindig lehet számítani, van az, amikor minden összedől, és minden összedől, és még mindig nyugodt az ember. Van ez az erő. van, amikor az ember nem kap cserébe semmit, nem, nincs viszonzás, nincs ugye adok-kapok, hanem adok-adok-adok van, és mégis van megelégedés, és nem kiüresedettség van, hanem van erő, van. Van az is, hogyha az ember hisz Istenben, akkor van gerince, van az az erő, amikor van gerinced. És van az az erő, amikor meg tudsz állni a romlott, vagy a, hát igen, ezt írja az ige, hogy a romzott nemzedékben, amikor mindenki sötétségben van, és mindenki össze-vissza, hogy mondjam, lazul, erkölcsi értelemben is. Az emberek csalják a többieket, nem megbízhatóak, sokan, ahogyan működnek, egészen bámulatos, hogy emberek miket bírnak csinálni, és azt mondják, hogy ez rendben van, és ez nincsen rendben. Tehát, és ugyanúgy szüksége van arra az erőre, amitől ő neki lesz egy gerince, amivel azt tudja mondani, hogy már pedig az van, hogy itt van érték. A hűség az érték, a megbízhatóság az érték, a félelem nélküli jövőbenézés az egy érték, és ezek értékek, és nem az van, hogy mindenki csak úgy folyik szét, ahogy akar, hanem vannak oszlopok, vannak olyan tartó pillérek, ami a szeretet, a hit, a remény, a biztonság, az Isten, ezek igenis tartó pillérek, és nem az van, hogy csak így inog minden, és folyik a folyó, aztán kész, hát hogyha te ezt, akkor te ezt, te azt, nyugodtan, persze, hogy csinálja nyugodtan, persze, csak az van, hogy ha elismered, ha nem, akkor is vannak pillérek, vannak oszlopok, és vannak tartó szerkezetei ennek a világnak, aminek az egyike a szeretet, meg a hit, meg a hűség, meg ezek, és ezeken állnak a dolgok. Ezen áll egy család, ezen áll egy házasság, ezen áll egy megbízható munkaerő, ezen áll egy munkahely. Hogyha van megbízhatóság, ha van bizalom, ha van remény, ha van, akkor működnek a dolgok. Ha ezek nincsenek, akkor nem áll. És ez nem kérdés, hogy ez így van-e. Ez egyszerűen így van. És nem is kérek érte elnézést, mert ez így van. És ez nem baj. És hogyha ezt te tudod, akkor neked egy olyan gerinced van, amivel úgy lehet állni az életnek a viharaiban, hogy egyszerűen állsz, és kész. És jön a vihar, és zuhog az eső, és ugye, és akkor a homokra épült ház az összedől, és a tiéd meg nem. És az pedig áll, mert egy olyan erő van benne, mert sziklára építetted. És akkor jöhet akármi. Jöhet a Covid, jöhet egy világjárvány, jöhet egy háború, egy akármi. És akkor is állni fog a házad. Azért, mert az az erő van benne, ami a világ mindenséget összetartja. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megéljük. Ez nem bujkálni való, ez nem elrejteni való, ez nem olyan, amit, hogy jaj, majd mit fog szólni, hogyha én ezt így elmondom neki, erre van szüksége. Az ő élete is ettől esik szét, hogyha ez nincsen benne. És egyszerűen erre van, tehát ne bujkáljunk, ne szégyeljük, egyszerűen... Még arra is kérlek benneteket, hogy számítsatok rá, hogy kalkuláljátok bele, hogyha van egy élethelyzet, ami mondjuk kérdéses, teszem azt, láttunk ugye ilyet, mondjuk jön egy ilyen halálosnak mondott betegség, vagy jön egy olyan diagnózis, vagy egy bármi olyan, ami hogy mondjam, nagyfokú kihívások elé állít valakit, akár téged, akár a környezetedben bárkit. Egyszerűen kalkulálj vele, hogy van az az erő, ami őt helyre akarja állítani, aminek az a szándéka, hogy ő jól legyen, hogy ő meggyógyuljon, hogy ő kijöjjön, hogy házassága egybe maradjon, hogy az élet, akármennyire esett szét az élete, ő akkor is egy gerincel ki tudjon ebből jönni, mert a jövő az reményteljes. És a példabeszédeknek a végén, a derékasszony dicséretében ott van Salman anyukájáról, vagyis nem, kérlek az anyukáról, a leírás, Derékasszony dicsérete. Olvassátok el, nagyon szuper. Idevágó része az, hogy nevetve néz a holnap elé. Erő és méltóság az ő dereka? Hogy megnéznéd, légy szíve, például beszéltek végén. Erő és méltóság az, ami ő belőle kiárad, és nevetve néz a holnap elé. Ez Marica, ugye nagyon szeretem, azt mondta, hogy szeretett volna nekem adni ajándékba egy csupor valamit, és mondtam, hogy ez nagyon drága, ez légy, ezt tartsd meg, edd meg, nagyon, ez egy akkora érték, és azt mondja, drága, jönne a drág, hogyha jönne a drágulás, tud jönni a drágulás, hogy akkor mi bele röhögünk a drágulásnak a képébe azért, mert Isten eltart. És Isten el fog tartani, hogyha ez vadulnak az árak, és lehet, hogy elfognak egyszer, ki tudja. Lehet, hogy a mi életünkben, lehet, hogy a gyerekeink, unokáink életében. Hogyha látjátok, hogy szabadulnak el az árak, bele lehet röhögni a képébe, mert Isten eltart minket. És nem kell félni, mert az az erő, ami az Istennek a gondoskodás, az mi rólunk gondoskodik. És mondhatjuk azt, amit a Derék asszony mond, hogy, vagyis nem ő mondja, hanem őről mondják, hogy ő nevetve néz a holnap elé. És nyugodtan nevethetünk bele a holnapba, mert Isten gondoskodik. És ezt értsük jól, úgy nem úgy, hogy most kiröhögjük, vagy hogy mi annyira fölényesek vagyunk, hanem olyan szempontból, hogy nincsen semmi félnivalónk nincs a jövőtől, semmi. Mert Isten mindent idejében meg fog adni, és amit mond az apostoloknak is, hogy majd, hogyha elhurcolnak titeket, és számon kérnek, és nem tudom, ilyen üldözés van, akkor is, hogy ne izguljatok azon, hogy majd mit kell mondanatok. Azért ez egy elég szélsőséges helyzet, hogyha valakit így azért bíróság elé állítanak, vagy börtönbe, vagy akármi, mert hogy ő abban hisz, amiben. És még akkor se izguljatok, hogy mit mondjatok, mert majd Isten fogja adni a szavakat a szátokba, és tudni fogjátok, hogy mit kell mondanatok. Úgyhogy ez nagyon jó. Hogyha benned él, hogyha tudod, itt tudod, hogy benned él ez az erő, de nem érzed, vagy nem látod az életedben, hogy ez az erő ott lenne, ez teljesen elképzelhető. Akkor is benned él. Tehát ez ott van benned. És légy szíves, tudd, hogy ez ott van benned. Ez az erő azáltal, hogy hiszel Jézusban, azáltal, hogy ő a te megváltod. Egyszerűen ott él benned ez az erő. Hogyha nem tudom, hogy akkor is ugye ott van. Akkor van valami akadály, hogy ez megnyilvánuljon. Mi az? Nagyon szépen kérlek, hogy kérdezd meg Istent, hogy mi akadályoz téged abban, hogy megéld ezt az erőt. Mert minden, az egész univerzum azt szeretné, hogy te megéld ezt az erőt, és te éljél ezáltal, te magad is éljél ezáltal, és a többiek is éljenek általad, mert te kiábrázolod ezt az erejét az Istennek. Tehát, hogyha van akadály, akkor kérlek, csöndes órádban, kérdezd meg otthon, vagy itt akár együtt, kérdezzük meg, hogy mi az akadály, mi az. Isten kedves, és mivel szeretné, hogy te ezt megéld, ez meg fogja mondani, hogy mi ez az akadály. És akkor viszont nem vagy egyedül. Azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk, hogy beszélgessünk, hogy egymást segítsük, bátorítsuk. És mivel ugye most meg is tudtuk, hogy az Istennek az ereje nagyobb, mint a gonosznak az ereje, éppen ezért semmi nem árthat neked, és hogyha napvilágra kerül a gonosznak valamilyen munkája, Jézus azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. Tehát, ha téged bármi akadályoz, és te szeretnél, vagy hogy mondjam, inkább akarsz ebből szabad lenni, akkor hajrá, akkor ismerd fel, imádkozzunk ezzel kapcsolatban. Megkaptuk az Istentől, Jézustól a felhatalmazottságot, az erőt, meg mindent annak érdekében, hogy téged semmi ne válasszon el attól, amit az Isten tervezett neked. Ő ezt szeretné neked, akarja neked, és ha bármi elválaszt, akkor neki van hatalma ereje, és sőt, még ezt nekünk is adta, mint ahogy ezt most láttuk, a gonosz felett, hogy semmi ne átson neked, és ne válasszon el az Istennek a tervétől. Úgyhogy beszélgessünk róla, kérdezzük meg Istent, ő tudja megmondani igazán, hogy mi az, ami téged elválaszt. Itt most fel tudnék sorolni 38 lehetséges példát, hogy mi választhat el téged egy akármi. A lényeg összefoglalója ezeknek az, hogy a gonosznak a munkája, meg az Istentől eltávolítani próbáló törekvései. De Istenben van hatalmad ezek fölött, tehát nem kell, hogy ezekben maradjál, nem egyáltalán kötelező ezekben maradni, sőt. Úgyhogy létszik, kér segítséget, beszélgessünk, imádkozzunk, és építsd le ezt az akadályt azzal az erővel, amit most még lehet, hogy nem érzel, de ez a tiéd. És hogyha nagyon-nagyon-nagyon nem érzed, akkor ugye van az a helyzet, amikor az ember kvázi béna, ilyen bibliai hasonlattal, és a barátai eresztik le Jézus elé. Tehát azért vagyunk, hogy egymást leeresszük arra a helyre, ahol lenned kell. Hogyha te nem hiszel, nem baj. Hogyha nem tudod elképzelni, nem baj. Hogyha szeretnéd, az nagyon jó. És hogyha akarod megélni, akkor hajrá, akkor légy szólj és kérjed, és akkor a barátaid majd leeresztenek oda. És Jézus sohasem a beteg embernek a hitét kérte számon, amikor még valami nem történt meg, akkor kiket kért számon? Tanítványokat. Tehát, hogyha te úgy érzed esetleg, hogy erőtlenség van az életedben, vagy megrekedtség, vagy partra vetett halként vergődsz, vagy ilyesmi, Jézus nem téged fog számon kérni, hanem inkább minket, akik mondjuk eresztünk téged a megfelelő helyre. Tehát éppen ezért nem kell félni, aggódni, semmit. Tehát nincs az a helyzet, amiből ne lehetne Jézus elé jönni, mert ha totálisan béna vagy, akkor is Jézus az a hely, ahol téged ő fogad, és ő erővel és hatalommal szól, és ő azt akarja, hogy kigyere, hogy helyreállj, hogy meggyógyuljál, azt akarja. És hogyha te neked ezzel kapcsolatban aggályaid vannak, félelmeid vannak, nincs hited, vagy hitetlenség van benned, vagy bármi, ami téged ezzel kapcsolatban elválaszt, nem baj, gyere, oda viszünk, és ott leszel, és helyre fogsz állni, mert ott az igazság szabaddá tesz. És az igazság az, hogy nem kell a gonosznak a cigája alatt gyötrődni és vergődni, hanem az igazság az, hogy szabadságra lettél teremtve. És ehhez Istennél megvan az erő, ami neked ehhez szükséges. Meg még az is megvan az erő, hogy aztán ebben járjál, és nem bukdácsolásból bukdácsolásra, és elesésből elesésre, hanem dicsőségről dicsőségre. Ez az ő terve. És lehet, hogy ez egy ilyen sikerevangéliumnak hangzik, vagy ilyesminek, de akárhogyan olvasom az evangéliumokat, ez van benne. És Pált is, ha olvasom, ez van benne. És gyötrődik, küszködik, igen, mert üldözik, hogyha rajtunk látszódna ez az egész annyira, hogy feltűnne annyira, hogy minket elkezdjenek üldözni, akkor azt mondom, akkor kezdünk körülbelül ott lenni, ahol egyébként lehetünk. Tehát a legtöbb keresztényen ma nem látszódik azt, hogy keresztény. És nem látszódik se az erő, se a... És most nem rólatok beszélek, semmi személyes. Tényleg nem. Higgyetek el, hiszen, hogy nem. Hanem azokra beszélek, akik vannak. Nem. Szóval semmi, tehát nem, nincs bennem semennyi vádlás, hanem csak egy ilyen... Láttam egy könyvcímet egyszer, hogy Holy Discontent, hogy szent elégedetlenség, ami nem a teljesítménnyel van az elégedetlenség, semmi, hanem csak úgy szeretném látni azt, és úgy látnám, ez a jó megfogalmazás, úgy látnám, hogy a keresztényeken látszódik ez az erő. És úgy látnám azt, hogy amikor, de magamon is, amikor bemegyek abba a zöldségeshez, és a hapsinak fáj a feje, akkor úgy látnám, hogy közben én így nem remegek azon, hogy most én ezt felvállaljam, vagy nem. Az van bennem késztetésként, hogy imádkozzak érte. Az van bennem, hogy tudom, hogy itt él bennem ez az erő és ez a hatalom, ami az ő gyógyulásának az eszköze lehetne. És mit csinálok? Így félek. És akkor végre rábeszélem magamat, hogy végre vállaljam fel, és akkor a gyerekek is közben, jaj, menjünk a hittan táborba, el fogunk késni. Nem fogunk elkésni, rengeteg idő van még, nyugi, ő most itt fáj a fejen, nem? És oké, és akkor én félek, remegek, leizzadok, mire végre kibököm, hogy megengedi-e, hogy imádkozzak érte. Miért kell ez a gyötrődés? Miért nem tudok annak a tudatában lenni, és annak a stabilitásában, hogy az van, hogy ez az erő velem van, és az van, hogy ez az ő javára van, hogy az ő feje ne fájjon, és már 3 hete fáj a feje, és nagyon küszködik. És nyilván azért megyünk abba a boltba, vagy az a zöldségeshez, hogy ő helyreálljon, és nem azért, hogy megvegyük azt a dinnyét. És hogyha én nem félnék végre, tehát ez az egész, tehát létszilás, tehát ez az egész nagyon szól nekem, és mint remélem mindannyiunknak, hogy nyugodtan legyünk tudatában, és aktív elfogadásában annak, hogy ez az erő itt van bennünk. És hogyha ez így van, akkor nem kell remegni, leizzadni, meg félni, hogy egy helyzetet felvállaljak, hanem lehet teljesen nyugodtan, örömmel mondani azt, hogy szeretném meggyógyulni. Persze, hogy szeretném. Ki az, akinek? Nagyon kevesen nem szeretnének meggyógyulni. Léteznek, de nagyon kevesen vannak. És hogyha viszont azt mondja, hogy nem szeretne meggyógyulni, de most ez nem csak gyógyulás, ez ugyanúgy helyreállás, a házassága, a munkahelye, a párkapcsolata, az elveszettsége, tehát ez most csak egy példa volt az ötséges meg a feje, tehát hogyha ő szeretne benne maradni abban, amiben van, az az összetöretettség, vagy az a vergődés, amiben van, akkor meg azért legyél ott vele, mert ez nem normális, hogy ő ebbe ott akar lenni. Ő neki azt kéne vágyja, hogy ő ebből kijöjjön. És hogyha neki az a vágyása, hogy ő ebbe benne maradjon, az nagyon rossz, akkor viszont kérdezd még tovább párat, és nagyon hamar ki fog derülni, hogy ő miért akar, mert ez neki így kényelmes, ugye? És akkor viszont meg az Isten ereje azon az erőtlenségen is tud ő rajta segíteni, hogy ő igenis húzza ki magát, és jöjjön ki onnan. Tehát, ha erre akar állni, akkor azért, mert helyre akar állni. Ha nem akar helyreállni, akkor azért, mert nem akar helyreállni, az még rosszabb. Akkor meg azért, de képviseld, és éld meg, mert neki van szükség, és amilyen szüksége neked is van rá, ugyanolyan szüksége, sőt, még nagyobb szükség van ő neki erre. És ott van nálad a megoldás. És nem az van, hogy a megoldás az, jaj, majd, valahol, meg hát, ha egyszer, majd. Nem. A megoldás úgy van ott, hogy Istennél van ott a megoldás, és ahhoz ugye Istent kell megkérdezni, hogy ő neki pontosan mire van szüksége. Ezért van az, hogy abszolút létjogosultság van annak az imádságnak, hogy kérlek, Istenem, vezess! Mert ilyen nélküle semmit nem tudtok tenni, semmit, és az, hogy ő neki szükség, mire van szükség, azt se tudod. De ha kéred, hogy vezessen, ő neki ez nagyon kedves. Az ő országának az épülése az, amit kérsz. Az, hogy ő téged vezessen, és az ő megoldása érkezzen el ennek az embernek az életében, az neki nagyon kedves. És minden, ami az akaratában van, azt megadja egyből. És hogyha nem látod ebből, akkor várj, és legyél ott, és folyamatosan kérdezz, és Isten fog vezetni. És hogyha nem hallod, akkor a zajos életedet csitítsd le egy kicsit, töltsél az Istenek jelenlétében időt, hogy le tudjál csendesedni oda, hogy a halkészeit hangot meghalld, és egyébként a hétköznapjaid is jó lenne, hogyha nem lennének annyira zajosak, hogy ne halljad. És amikor ott vagy az akármilyen élethelyzetekben, a főnök, a beosztott, a gyerek, a nővér, a bátya, az anyukapuka, zöldséges, tejboltos, vagy a pékség, vagy a bárki, jó lenne annyira csendes életet élni abból a szempontból, hogy ilyen világzajától csendes életet, hogy azt a halkészterít hangot még ott is meghalld, amikor a hétköznapjaid mennek, amikor vezeted az autót, és éppen ezer millió dolog pörög a fejedben, Isten akkor is szeretne szólni, ő folyamatosan kész arra, hogy szóljon és vezessen. És amikor meg ott vagy a helyzetben, és abszolút nem tudod, hogy mit kéne mondani, akkor lehet azt mondani, hogy két szó, Istenem segíts! És ez a hangsúly, ez most csak annak szól, hogy van teljesen kétségbejtő tűnő helyzet, amiben abszolút elképzelésed sincs, halványra dunszod sincsen, legalábbis nekem, arról, hogy mit kéne ott mondani. De hogyha ezt mondom, ezt a két szót, Istenem segíts, mindig 100%-ban segít. 100%-ban. Amikor ahhoz a nőgyógyászhoz mentünk, aki Laurát én szültem, csak hogy ő segített, akkor ővele beszélgettünk erről, hogy szélsőséges szituációk ebben az ő szakmájában. Ez volt a téma. És azt mondta, hogy sűrűn előfordul az, hogy elképzelése sincs arról, hogy mit kéne csinálni, és közben a helyzet fokozódik, és közben életveszélyessé válik. Ahol mondjuk kettő embernek az élete van, akár kockán, ott abban a történésben, ahol ő a felelős. És ez nem kis nyomás. És ebben a helyzetben azt mondja, mindig van ez a két szó, ezt őtől tanultam. Istenem, segíts! És ezt akármilyen kétségbeesett helyzetben lehet mondani, hogy Istenem, segíts! És ő segít! És az ő beszámolója is az, nyugdíj előtt, vagy azóta már nyugdíjba is ment, hogy minden ilyen helyzetben, amikor ott volt két ember élet az ő kvázi, az ő kezében, jó, most értsétek, jó, tehát felelős, és nem tudta, hogy mit kell csinálnia, és megkérdezte, és a következő pillanatban jött egy valami intuíció neki, hogy azonnal életmentő császár, vagy ez az, amaz, XYZ, vagy nyugi, várjál még, rendben lesz, stb. Vagy most kapjál elő ezt, azt, amazt, és hajrá, és szedd ki, és akár, amit kell csinálni akkor. És mivel Isten teljesen átlát minden helyzetet, és mindennel tisztában van, az összes körülménnyel, az összes embernek, az összes háttér gondolatával és minden, ő pontosan tudja, hogy mire van kinek szüksége. És éppen ezért, amikor őt arra kérted, hogy segítsen, akkor ő neked bekalkulálja az összes körülményt, amiket te nem látsz át akkor is. És ezért nagyon jó ezt csinálni, mert igazából ugye ő csinálja, ő mondja is, hogy mit csináljál, és igazából neked csak így fülelni kell, aztán meg ugye minimálisan bátornak lenni, ugye, és közben megpróbálni, na, szóval ezért kellene ez a stabilitás, hogy nem izgulva, csak úgy egyszerűen mondani azt, amit Isten mond, hogy te mondjad, és akkor mondod, és közben, és utána meg olyan dolgok fognak történni, hogy így fogni fogod a széket. És csak azt fogod látni, hogy itt most, atya világ, itt most mi történt? Köszönöm, Istenem, köszönöm, köszönöm. Na, úgyhogy szeretném, hogyha ez a téma nem hagyna titeket hidegen, hanem fel bátorítana, meg fel erősítene, és lesz még erről szó, és kérlek benneteket, hogyha bármi ilyen helyzet, meg kérdés, vagy kérés, vagy megrekedés van ezzel kapcsolatban, akkor légy szit, vegyétek komolyan, és beszéljünk róla, és legyen cél az, hogy ezzel az erővel hétköznapi és nagyon élénk kapcsolatban legyen. Amen.